Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, az 50. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. 4 verszakot énekeljünk ebből, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és utolsó verszakot is. Tehát második, harmadik és utolsó verszakokat. Az első így kezdődik, az erős Isten uraknak ura szól, és e földet mind előhívja. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét Lukács evangéliumából, a 4. rész 31-től a 37. versig terjedő szakaszt olvasom. Isten igéjét alázatos szívvel és méltó figyelemmel hallgassuk. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig elmékodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását.
Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, valóban azt kérjük, hogy áld meg az igét befogadását és megtartását, hogy ne csak a földi testi füleinkkel halljunk téged, hanem a lelki füleinkkel, az egész szívünkkel és egzisztenciánkkal rá tudjunk hangolódni a te igédre és üzenetedre. Csitíts el most bennünk minden gondot, bajt, mindazt, ami foglalkoztat minket, ami leköti a szívünket, az eszünket. Hadd legyen most a te igéd középpontban, itt a gyülekezetben és az életünkben egyaránt. Segíts nekünk, hogy rád figyeljünk, mert a te igéd, a te üzeneted az, amely életünket erősíti, vigasztalja, reménységet ad, bekötözi a sebeinket, letörüli a könnyeinket, erősít és bátorít a szolgálatban, segít megbékélni és békességet adni. Mindenben rád vagyunk utalva. Bocsásd meg, hogyha ennek ellenére, vagy ezzel együtt is sokszor megtagadtunk téged. Megtagadtunk azzal, hogy nem is figyeltünk rád, hogy nem kérdeztünk, és ha szóltál, nem figyeltünk, nem hallgattunk téged, hogy nem engedelmeskedtünk a te igédnek, hogy kihasználatlanul hagytuk, elpazaroltuk, eltékozoltuk a tőled kapott lehetőségeket, napokat, heteket, éveket, talán évtizedeket is. Segíts most megfordulni, és újra hozzád térni. Segíts a te közelségedben megmaradni. Így kérünk, és ezzel a reménységgel hívunk, szólj és taníts minket, hogy a te igéd világítsa meg a homályos, sokszor érthetetlen dolgainkat, az életünket. A te igéd világítsa meg a te üzenetedet és jelenlétedet az életünkben. Krisztusért kérünk, árasz ki ránk szent lelkedet, hogy valóban értői, megtartói és hirdetői lehessünk a te igédnek. Ő érte, ami Urunkért kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 166. dicséretünkkel, a hónap énekének első verszakát énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található már felolvasott bibliai részben, Lukács evangéliumának a 4. részében, a 31. és 32. versben a következőképpen. A zsinagógában pedig volt egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott, ó, mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom, hogy ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, a mai bibliai rész az újszövetségi ige egy olyan jelenetet hoz elénk, egy olyan gyógyítás történetet, amelyet egy később meghonosodott szóval ördögűzős jelenetnek nevezhetünk. Van néhány ilyen a Szentírásban, ahol a szó is elhangzik, és a cselekedet is így néz ki, ezt látjuk, hogy Jézus ördögöt űz. És ezek a jelenetek mindig nagyon titokzatosak, tulajdonképpen egy kicsit zavarba ejtők is, hogy hogyan kell ezt érteni. Főleg attól jövünk zavarba, hogy látjuk, hogy annak a kornak a gondolkodása bizonyos betegségeket egyértelműen ilyen ördögi megszállottságként ír le, olyan betegségeket, amelyeket később aztán már nem így értelmezünk, elveszítik ezeket a misztikus jellegüket, a pszichotikus betegségek, az epilepszia. Ezek ugyan nagyon fájdalmas, vagy nehéz, vagy kellemetlen betegségek, de nem gondoljuk őket, hogy különböznének mondjuk a cukorbetegségtől, vagy a náthától. Hát valamilyen kellemetlen, vagy fájdalmas, vagy nehéz betegség, de nem kezeljük őket külön ördögi megszállottságként. Tehát van egy olyan folyamat, amely ezeket a jelenségeket egy kicsit racionálisabban látja és magyarázza. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a mai fantáziát is nagyon izgatja ez az ördögűzés. Rengeteg ilyen film van. Esetleg egyszer nézzünk be a szupermarketeknek a DVD osztályára, körülbelül abban a magasságban, ahol a gyermekeink a rajzfilmek között válogatnak, hogy milyen színes a választék az ördögűzős és démonos filmek között, és hogy mik között kell megtalálni a rajzfilmeket a gyermekeinknek. Kimeríthetetlen az embernek az igénye arra, hogy ezt a gonosz, emberi életre törő, ember feletti hatalmat valahogy megfogalmazza, képileg is, és egy jót borzongjon, vagy rettegjen egy hosszú, nehéz, fárasztó nap után. Tehát itt van ez a téma közöttünk is, még hogyha nem is úgy értelmezzük, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt. A mai ige és a mai ige hirdetés arra segíthet minket, hogy teológiai szempontokat érvényesítsünk ebben a láma 21. században is sláger témában, az ördög munkája bennünk ebben a témában, és egy kicsit rendet vágjon a kusza és kaotikus emberi gondolatok között. Az első üzenete ennek az igének, mint minden jézusi igének és jézusi gyógyítás és csoda történetnek ez, Jézus Krisztus mindenek felett Úr. Az egyházban és az egyházon kívül is, a betegség fölött, az ember fölött, az ördög fölött is, néki adatot minden hatalom menjen és földön. Az ördögűzős jelenetek a Bibliában is lehetnek homályosak, vagy félelmetesek, vagy kezelhetetlenek, de egy valami tisztán látszik bennük, a hatalmi viszonyokat nem változtatják meg. Hogy ki az Úr a házban, hogy ki az Úr az egyházban, az nem kérdés egy olyan jelenetben sem, ahol mindenki megretten, és senki sem érti, hogy pontosan mi történik. Az Úr Jézus Krisztus ebben a jelenetben is, és minden ilyen jelenetben ez egyértelmű és központi üzenet. Jézus Krisztus hatalma olyan ezekben a történetekben, mint a gravitáció a Földön. Bárhová utazhatunk, bárhová mehetünk is, és minden meg is változhat körülöttünk, a tengerszint feletti magasság, a hőmérséklet, a páratartalom, az évszakok, a kultúrák, a GDP, minden megváltozhat körülöttünk, de a gravitáció az itt a Földön mindig ott van, és mindig a Föld középpontja felé mutat. A hatalom, a győzelem és a diadal a bibliai gondolkodásban mindig Jézus Krisztus felé mutat. Soha egyetlen jelenetben sem kérdőjeleződik meg ez számunkra. Vagyis ebben a jelenetben, ebben a bibliai történetben arra látunk rá, arra világít rá ez az ige, hogy egyértelmű a helyzet, itt van az ördög, de itt van Jézus Krisztus is, és ő az Úr, és összesen hasonlítható a két félnek, a két szereplőnek a hatalma. Ez az első tisztázó gondolat. De folytassuk innen, itt az ördög. Hol van? Hát ebben a jelenetben, ez a furcsa, hol van az ördög, a zsinagógában van. Mivel ez esetleg félreértésekre vezethetne, hadd fogalmazzam így, mert minket ez fog érdekelni, az ördög a gyülekezetben van, az egyházban van. Mintha erről már lett volna szó, nem is olyan régen. Az egyház és a gyülekezet, mondja ez a bibliai történet, nem egy steril szoba, ahol védve vagyunk mindenféle fertőzéstől. Úgy is mondhatnánk, hogy az ördögöt fizikai és kémiai eszközökkel nem lehet távol tartani. Kereszttel, fokhagymával, szentelt vízzel vagy tömjénnel nem lehet kizárni az életünkből. Huszáriknak a Szimbád című filmében van egy párbeszéd, amikor Szimbád elmegy a Selmec bányai búcsúra, és megkérdezi a búcsút vezető öreg bácsitól, hogy hát vannak ördögök. És erre az öreg válaszol, hogy természetesen vannak ördögök, de ide a szent helyre nem mernek utánunk jönni. Jó jelenet ez, de ez az ige azt mondja, hogy de mernek. Nincs az a földrajzi hely, nincs az az emberi környezet, ahol azt mondhatnánk, hogy ide nem mer utánunk jönni az ördög. Mer, és jön is, mondja ez a bibliai történet. Van kísértés, és van kísértő is az egyházban, és mi vagyunk a hordozói. Mi vagyunk a bacillus gazdák, a spóra hordozók, akik magunkkal hordozzuk ebbe a jelenetben is. Vagyis az ördög nem úgy van, ahogy mondani szokták, hogy a részletekben nyugszik, nem az énekes könyvünkben, nem a padban és nem a téglákban, hanem az egyháztagokban van. Ez egy kicsit keményen hangzik. De erről beszél a Szentírás, és ezt fogalmazta meg Luther Márton is, amikor azt mondta, hogy a megváltott ember, tehát nem úgy általában az ember, a megváltott ember simul justus et peccator, egyszerre megigazult és bűnös, és magába hordozza a kísértést és a kísértőt is, a kísértőnek az erejét és munkáját. Itt a földi megváltott életében is, és mind a kettő igaz. Pál apostolnak a római levelében a 7. részben van egy hosszú, nagyon erősen megfogalmazott rész, érdemes ebből a szempontból újra olvasni, a római levél 7. részében, amikor Pál azt mondja, hogy ez olyan, mint egy skizofén állapot, hogy egyszerre látom magamban az Isten igéjét, vágyakozom az Isten rendje és törvénye után, és érzem magamban a bűnnek az erejét. És ezt mind a kettőt egyszerre. És meghasonlott életet élek, mondja Pál apostol, aki azért nem akárki volt a kereszténységben, és azt mondja, hogy bennem az ördög, a bűn, a kísértés munkálkodik, hiába tudom, hogy mi az Isten akarata. Hiába tudom, és teológiailag biztos nagyon jól meg is tudom fogalmazni, bennem munkálkodik az emberi gyarlóság. Itt a földi létben, és egyszerre, és mind a kettő igaz. Megváltott is vagyok, és bűnös is vagyok. Menjünk vissza ehhez a jelenethez, a felolvasott bibliai történethez. Azt mondja, azzal tisztázza tulajdonképpen ezt a jelenetet, az eddig elmondott második gondolat, hogy nem csak abban az egy emberben van ott a kísértő és a kísértés, aki fölkiáltott, hanem az összes többiben is, kivéve Jézus Krisztust. Az összes jelenlévő szereplő, meg a jelen nem lévő rokonaik, meg az ismerőseik, meg az ismeretlenek, minden ember hordozza magában ezt, kivéve Jézus Krisztus, aki mindenben hasonlett hozzánk, kivéve a bűnt, kivéve az ördögnek ezt a munkáját, ezt a hatalmát, ott van mindannyiunkban. A különbség, amit itt megfogalmaz a Szentírás, az, hogy ez egy megszállott ember volt. Nem az a különbség, hogy benne volt ördög, a többiek meg angyalok voltak, hanem az a különbség, hogy benne elhatalmasodott, benne mindent meghatározott, benne csúcsra járatódott az ördögnek a munkája. Elborította az egész életét, a gondolkodását, az arányérzékét. És ott van Jézus, és ezen az emberen demonstrálja azt, amire mindegyiknek szüksége van. Hogy megszabadítsa őt az ördög hatalmából. Az ördögűző kifejezés az egy későbbi kifejezés, ez a Bibliában még nincsen benne, de tulajdonképpen erről van szó. És itt ez a jelenet szó szerint is ezt mondja, hogy menj ki belőle. Elűzi Jézus az ördögöt, mert van rajta hatalma. Mert csak megszólal, és megtörténik az, amit kimond. De erre az ördögűző hatalomra, vagyis a szabadításra, vagyis a megváltásra nem annak az egy embernek van szüksége abban a közösségben, hanem az összesnek, aki ott van, aki esetleg magáról ezt nem tudja, vagy nem ezt mondja. De ugyanerre a megszabadító kegyelemre és megszabadító hatalomra szüksége van neki is. Tegyük most már egymás mellé ezt az első két gondolatot. Az ördög munkája bennünk van, de Jézus Krisztus Úr. Az ördög munkája bennünk, de itt van mellettünk Jézus, az Úr, a diadalmas. Ez a bibliai ige ezt a két gondolatot egymás mellé teszi, és azt mondja, Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Sőt, ezt maga a kísértő mondja ki. Úgy kerül kimondásra ez a fontos mondat, ami szintén egyébként bibliai mondat, hogy azért jött el Jézus, azért van itt, azért van ott a kapernaumi zsinagógában, azért van ott bármelyik keresztény közösségben, a kecskeméti gyülekezetben, mindenhol, hogy az ördög munkáit lerontsa. Megszólal és győz. És nem a megszállottat győzi le, hanem a megszállót. A megszállott, az megszabadul, az megtisztul. Jézus nem azért jött, hogy meggyötörje az egyébként meggyötörteket, hanem hogy megszabadítsa. Nem lesz semmi baja, ezt látják. Sértetlen marad. Mert megszabadul. Az ember megszabadul, a kísértő pedig kiűzetik. Ezért azt mondja ez az ige, nem kell félnetek, nem kell pánikba esnetek egy ilyen történet hallatán vagy láttán, hanem arra kell gondolnotok, hogy bár az ember állapota Krisztus nélkül kétségbeejtő, mert még tudja is, hogy hol a szabadulás, és tudja is, hogy hol az igazság, de nem tud eljutni oda, Jézus Krisztus által hála lehet a szívében, hogy megszabadul, és hogy az ördög elhagyja őt. A római levél idézett vége, a hetedik résznek a vége így hangzik, Pál maga teszi föl a kérdést, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ennek a halálnak, halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hála. Az ördögös történetnek a vége az a hálaadás lesz, amikor az ember meglátja és megragadja ezt a szabadulást. Jézus Krisztus győz. Jézus Krisztus küzd, de mi is küzdhetünk. És ebben a történetben ezt is el kell mondani, vagy ennek a történetek a magyarázatánál is, hogy ha övé is a győzelem, mi is küzdünk, sőt, kell is küzdenünk. A keresztény egzisztenciánk, a keresztény hitünk az azt is jelenti, hogy küzdünk a sátán munkái ellen. A Heidelbergi K.T. 32. kérdése így hangzik, miért hívnak téged Krisztusról kereszténynek? A válasz, azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok, avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként nekiadjam, s a bűn és ördög ellen az életben szabad lelkismerettel harcoljak, és aztán ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. A bűn és az ördög ellen szabad lelkismerettel harcoljak. Tehát ez az ige nem szabadít fel minket, hogy dőljünk hátra, adjunk még egy kis teret a sátánnak, mert majd úgyis jól le lesz győzve, hanem miközben bizakodunk Krisztusnak a győzelmében, szabad lelkiismerettel a bűn és az ördög minden munkája ellen küzdjünk. Megnyugtatás és felszólítás ez az ige. Azzal kezdtem, kedves testvérek, hogy az ördögüzős jelenetek azok titokzatosak és félelmetesek, és ez igaz is, de az ellenkezője is igaz, mint ahogy az utolsó gondolatban megfogalmaztam, megnyugtató és bíztató is ez a jelenet. Mert azt mondja, amit majd énekelni is fogunk az Isten tisztelet végén, velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja, miénk a menny örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére fennállva és énekszóval. A 166. dicséretünknek az utolsó verszakát, a negyedik verszakot énekeljük. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szent Léleknek.
Thank you.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, te látod, hogy mennyire meg tudunk rettenni, amikor nálunk nagyobb és félelmetesebb hatalmak vesznek körül bennünket. Milyen erőtlennek, milyen reménytelennek érezhetjük az életünket, és csak te tudod igazán, hogy mennyire igazunk van, hogy nélküled mennyire reménytelen az életünk, hogy milyen gyorsan és milyen egyszerűen le lehet minket győzni, hogy milyen gyorsan és egyszerűen rá lehet minket szedni, be lehet minket csapni, hogy milyen rövid ideig ér az erőnk, milyen rövid ideig ér a megértésünk, a hűségünk. Köszönjük, hogy nem ez a történet vége. Ha sokszor buktunk is el, és sokszor szégyenletesen kudarcot is vallottunk, mégsem ez kell, hogy az életünket meghatározza. Nem azért, mert mégis erőre kapunk, nem azért, mert a végén mégis ki tudjuk találni a megoldást, megtaláljuk magunkban az erőt és a hatalmat. Egyszerűen azért, mert te eljöttél és megváltoztattad ennek a történetnek a végét. Új képletet hoztál létre, amelyben te vagy a meghatározó, te vagy a döntő. Nem csak úgy általában a világban, hanem a mi életünkben is. Hogy azért nem kell rettegnünk, nem kell pánikba esnünk, azért nem kell cinikussá válnunk, azért van lehetőség a megtérésre, a megfordulásra, az életünk megszentelésére, mert te eljöttél, és a te tiszta és szabadító hatalmad átformálta az életünket. Arra kérünk téged, hogy formálj minket napról napra, mert bennünk még a gyarlóság, az emberi gyengeség, bennünk még a kísértőnek minden ereje, csak a te erőd győzheti azt le, napról napra, percről percre. Az elszenvedett kudarcaink, az elkövetett bűneink, vétkeink, mulasztásaink ne törjék le bennünk a hitet. Te küzdesz értünk, te nap mint nap kiállsz mellettünk. Te akkor is meg tudod menteni az életünket, ha úgy éreztük, hogy már minden elveszett. Segíts nekünk ezzel a szabadító hatalmaddal. Mutasd meg a te hűségedet, hogy ahogy tegnap és ma itt vagy mellettünk, úgy leszel itt holnap is, hogy nem hagysz minket magunkra. Sem akkor, amikor jól mennek a dolgaink, sem akkor, amikor gyászban, szomorúságban, fájdalomban, rettegésben kell a napjainkat töltenünk. Mutasd meg nekünk a te jelenlétedet az életünkben, a munkánkban, a családunk körében, idegenek között, ismerősök között. Légy jelen mindenhol az életünkben. Így imádkozunk magunkért, és ugyanígy imádkozunk a szeretteinkért is, mert együtt és egyformán rád szorulunk. Légy a te gondviselő, szabadító erőddel, a szeretteinkkel, családunkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal, hitvesünkkel, szülőkkel és nagyszülőkkel. Imádkozunk értük, gondviselő kegyelmed és szabadító szereteted óvja és erősítse az életüket. Imádkozunk a gyászban járókért, azokért, akiknek a szívét megpróbálja most a fájdalom, nem csak most, hanem még holnap, holnap után, hetek és hónapok után is hordozzák a gyász keresztjeit. Mennyei atyánk, vigasztald és erősítsd őket. Urunk Jézus Krisztus, te, aki megismerted a halál szomorúságát és fájdalmát, állj mellettünk a gyász és a szomorúság óráiban. Ugyanígy könyörgünk a betegeinkért. Ez a történet is azt mutatja nekünk, hogy minden hatalmad megvan a gyógyításra, a szabadításra, a megerősítésre. Állj mellettünk gyógyító hatalmaddal, mert gyarlók és gyengék vagyunk. A kincseink, ha vannak is, cserépedényekbe vannak elrejtve. Oly töredezett sokszor a cserépedény, oly gyenge az életünk, a fizikumunk, sokszor a lelkünk is. Erősíts, gyógyíts, bátoríts minket, és segíts, hogy mi is erősíteni, bátorítani, vigasztani tudjunk másokat. Légy a gyengékkel, az egyedül lévőkkel, a szomorkodókkal, légy ott a magányos szívűekkel. Csitítsd azokat, akiknek a szívében békétlenség, háborúság, engesztelhetetlenség van, vagy lelkiismeret furdalás gyötör. Urunk, a te békességed legyen vigasztalónk, bátorítónk, erősítőnk. Könyörgünk a szolgálatot vállalókért is, azokért, akik lehetőséget és erőt kaptak a szolgálatra. Urunk, mindig állj ott az erő mellett, hogy az erő alázattal és engedelmességgel párosuljon, hogy mindig követni tudjunk téged, hogy mindig rád tekintsünk és a te dicsőségedet keressük. Így áld meg a szolgáló közösséget is, mert áldást kérünk és áldást remélünk a gyülekezetre, minden szolgáló közösségünkre, intézményeinkre, csoportjainkra. Tőled kérjük a szolgálatot, és neked számolunk el azzal. Tőled kapjuk az alkalmasságot, és neked adunk ezért hálát. Imádkozunk a városunkért, minden egyes polgártársunkért, az egész közösségért, a körülöttünk élő gyülekezetekért, testvéreinkért, akik velünk együtt hívnak segítségül téged. Könyörgünk az országunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népek békességéért. Hiszük, Urunk, hogy te minden nagy közösségnek is ura vagy. A történelem a te kezedben van. Mutasd meg hatalmadat, akaratodat, szándékodat, üdvözítő, jó akaratodat ebben a világban. Segíts, hogy hirdethessünk téged bátran, félelem és megalkuvás nélkül. Így kérünk áldást az egyház egész szolgálatára szerte a világon. Könyörgünk az üldözött keresztény testvérekért is. Te adj nekik álhatatosságot, oltalmat, hitvalló szívet, bátorságot nehéz helyzetükben. Jézus Krisztusért kérünk, a világ uráért, aki megszabadított minket a sátán minden erejétől és hatalmától. Ő érte kérünk, erősíts, bátoríts, óvd az életünket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után hirdetem az adakozás lehetőségét a gyülekezetnek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Keressük ki a záró énekünket, az igehirdetésben is idézett 390. dicséretünket, Luther Márton énekét, és énekeljük végig. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és hű pajzsunk.